Kezdjük azzal, hogy lelkileg hogy van most, hogy érzi magát?
Nagyon nehéz szavakba önteni. Hát először azt mondhatnám, egy olyan érzés, amikor valami fontosat elveszít az ember, olyan, amiért éveken keresztül dolgozott, beleadta a szívét, lelkét. Tehát itt egyszerre bennem van fájdalom, üresség, benne van egy hála is, hogy ezt megcsinálhattam, benne van a büszkeség, hogy megcsináltam, megvalósult, és ott van a szomorúság, hogy ezt ilyen gyorsan, hirtelen elveszítettük.
Olyan ez, mint valamiféle gyászérzés, esetleg össze lehet ezt ezzel vetni?
Hát én nem tudnám most egy gyászérzéssel összekötni, mert itten mi fontosabb dolgokat úgymond megéltünk, tehát ezt a saját elménkkel képzeltük el, saját kezünkkel építettük, saját magunk tapasztuk ki az utat, hogy ezt meg tudjuk valósítani, mert még addig ilyet senki sem csinált, hogy a föld alatt létezik ez a kalandpark. És azért mondom, hogy nem mondom azt, hogy gyászolok, tehát én nem gyászt érzek, hanem inkább érzem azt a büszkeséget, hogy megcsináltuk, de valójában ott van az a szomorúság, hogy elveszítettük, és hogy nem tudod másnak megmutatni. Már nem tudsz vele büszkélkedni, hogy ezt meg tudtam csinálni, megvan, meg tudom mutatni. Tehát nem hasonlítanám egy gyászhoz. Tehát nekem például az rosszul esett, amikor a bánya bejáratánál másnap vagy aznap gyertyákat láttam égni. Tehát engem úgy zavart, tehát nem gyászként élem meg szerintem.
Abban a mondatában hagyj kapaszkodjak, hogy azt mondja, hogy megmutatni már nem tudja másoknak, viszont nekem nagyon emlékezetes az az elmúlt lassan hetekből, akár saját interjúkat, amikor készítettem, akár más médiatermékeket figyeltem, hogy nagyon sokan említették a parajdi emlékeik közül ezt a bizonyos kalandparkot. Mondták, hogy hoztuk a gyerekeket, vagy akár saját élmény is, hogy ők is használták ezt. Talán a legtöbben ezt emelték ki a turisztikai részregről, mint emléket. Ehhez mit szól? Bizonyára ön is látott ilyen videókat, amikor ezt mondja valaki.
Nem néztem végig, és nagyon sok videót. Sok tennivaló volt az elmúlt egy hétben, 10 napban most már lassan. Tehát nem volt nagyon időm ezeket végignézni, mert volt itt közben zsákolás, homokzsákolás, volt újratervezés 24 óránként, ötletelés, hogy mi legyen tovább, hogy a közösség hogy menjen tovább, hogy ezt a turisztikai szezont valamilyen képpen újra lendületbe tegyük ebben az évben. Viszont azt tényleg el kell mondanom, hogy mi amikor ezt kitaláltuk, ezt a kalandparkot, azért találtuk ki, mert nekem a társamnak a gyerekei lent voltak, problémái voltak, asztmás problémáik, és az asztmás problémára az van, hogy a gyerek lent a sós levegőn, a bányában mozogjon. Nem nagyon voltak szabadtéri tevékenységek, úgymond, amivel tudtak volna mozogni, csak a tüldögéltek, kicsit focizgattak, tollaslabdáztak, meg ilyesmi. És onnan jött az ötlet, hogy kellene valami olyat létrehozni, ahol a gyerekek aktívan részt vesznek, és közben mozognak. Mert nálunk a kalandparkba bejöttek, és aktívan egy órát mozogtak, sokkal jobban szívták magukba ezt a sós levegőt.
Mesélj el nekünk, hogy hogyan tudta meg, hogy baj van, és valahol nyilatkozta, hogy néhány órája, vagy egy órája volt talán, hogy végül valamit ki tudjon hozni a kalandparkból, de hát nyilván nem tudta kiszedni a falból az eszközöket, de...
Hát azt kell rólunk tudni, hogy mi nem csak ezt a parajdi kalandparkot működtettük, tehát még más kalandpark is van, már most csak egy, amit még működtetünk az országban, és az országban több mint 60 kalandparkot építettünk, azon kívül építünk tiroli csúszópályát, lombházakat, mászófalakat, és egy kliensnél voltam a Fekete-tenger partján, ami úgy nagyjából 600 kilométerre van Parajtól, és egy olyan 7-7,5 óra autóutazás, és itt kaptam a hírt 11 óra 55 perckor, hogy baj van, beszakadt a korompataka, és egy órakor meg kell jelenni, hogy elvégezzük a mentési feladatokat, tehát amit lehet, azt hozzunk ki. Hát én 11 óra 55-kor el is indultam, azonnal autóba jöttem, a klienst ott hagytam, elindultam visszafele. A másik gond, ami közben akadt, hogy az építő csapatunk, 7 ember, az pedig a Duna-delta szélén volt, nekik is 6 óra, 7 óra kellett volna, hogy visszaérjenek, és akkor úgy döntöttünk, hogy én jövök vissza csak. Itthon volt még a műhelyünkben Szovátán 2 kolléga, és édesapám, és akkor csak úgy megyünk be 4-en majd. Amikor már közeledtem, leegyeztettem a bányatársasággal, hogy 7 óra körül érkezem, hét előtt 10 perccel fel is hívtak, hogy Levi gond van, ha nem taposol bele, akkor már nem tudsz bejönni. Mondtam, hogy mindent próbálnak elintézni, hogy autó legyen kész a kollégáimtól, tényleg a bányabejáratánál állt az autó, a rendőrség beengedett, átültünk az autóba, és négyen lementünk, hogy hozzuk ki, amit lehet. De mire már leértünk, a bányamérnök azt mondta, hogy 40 perc van pakolni, tehát ez az az idő, ami még biztonságos, és hogy ők neki kell fogjanak a védekező feladatoknak, mivel meg szerették volna menteni a Telegdi bányát, ez egy új bányarész, hogy az maradjon meg a turizmusnak, hogyha a turisztikai részt elveszítik, és el kellett jöjjünk, hogy ezt próbálják megmenteni, sajnos utólag kiderült, hogy még 2 napig küzdöttek betonozással, falmunkával, és nem sikerült ezt a részt sem megmenteni. Az a 40 perc alatt, amit kézzel fogható volt, csak azt lehetett kihozni, tehát ilyen eszközök, hogy védőfelszerelésekből egy adag, a dokumentumok, amiket ki kellett hozni. Tehát amit össze lehetett szedni 40 perc alatt 4 embernek, és egy kis furgóba be lehetett pakolni. Tehát ennyi volt.
És ez milyen érzés volt önnek, hogy jött el, figyelte ezt a helyet, ahol előtte éveken át dolgozott, ez a vállalkozása volt, szerette ezt a helyet, gondolta arra, hogy utoljára látja, fel lehetett ezt fogni ott abban a 40 percben, hogy ez ennek a vége minden bizonnyal?
A 40 perc az nagyon gyorsan eltelt, tehát jelezve voltunk, hogy még van 10 perc, 2 perc. Összepakoltunk, és amikor összepakoltunk autóindulás előtt, még úgymond egyszer, mint így hátranéztünk, csináltunk 1-2 fotót, hogy ez volt, hogy annyi felvillant bennem, hogy mennyi munka volt itt, mennyi ötlet, mennyi hit, hogy ezt meg tudjuk valósítani, mennyi motiváció, hogy nem adjuk fel. És megélhettem az egészet. Tehát ott úgymond egy kicsit hálát is adtam, hogy ennek a része lehettem, megélhettem. Én akkor sem voltam az a szomorú. Tehát tudtam és éreztem, hogy elveszítjük, de azt mondtam, hogy holnap kezdődik egy új nap, új kihívásokkal, és megy az élete előre. Tehát fájt, tényleg fájt. Jött, hogy a szemünkből a könyv kicseppenjen, de tovább kell lépni ezen. Tehát, na, röviden emlékeztem a nehézségekre és a sikerekre egyben ott. Egy 10 másodperc, 20 másodperc ideig, mert a 40 perc alatt nem volt idő gondolkozni. Tehát az egy kapkodás volt, ahol amit tudtál, pakoltál.
Ha egy-két emléket ki kellene emelnie az elmúlt évekből, akkor van ilyen kedvenc emléke a Parajdi bányából, kalandparkból, amit ott őriz a szívében?
Hát az a rengeteg emlék, arc, az a gyerekeknek, akik örömmel mászkáltak. Voltak, akik nekünk több napot ott voltak a bányában kezelésen, a kollégáinknak rajzokat készítettek, lerajzolták őket, hogy hogyan segítik őket, hogyan látják ezeket az embereket gyerekszemmel, tehát hogy egy-egy gyereknek ők voltak a hősök. Nekem a kislányom ott tanult meg mászkálni, ott győzte le a magasságfélelmét, tehát ezek az emlékek, inkább ilyen gyerekemlékeim vannak. Tehát a gyerekek, ha így visszagondolok, gyerekek jelennek meg előttem.
Mikor indították egyébként ezt a vállalkozást? Tehát hány évig működött ez a Parajdi bányában?
2012. augusztusában indítottuk, és 2025. május végén veszítettük el.
Ilyen nagyságrendi...
12-13 év.
Nagyságrendi számot tudna mondani, hogy hány gyerek mászott önöknél ez alatt a 12-3 év alatt?
Tehát így nem tudok nagyságrendileg mondani gyerekeket vagy életkorokat, a statisztikáinkban megvannak a jegyeket, hogy milyen jegyeket és mennyit adtunk el. Hát körülbelül egy olyan 350-400 ezer kliensre gondolok a 12-13 év alatt.
Olvasgatva a kommenteket az elmúlt napokban, voltak, egy szűk kisebbség volt, aki nehezményezte, hogy egyetlen miért volt a bányában kalandpark, meg étterem, meg tollas hely, meg kápolna. Nekik mit tudna esetleg üzenni, ha foglalkozik egyáltalán az ilyen kommentekkel?
Nem foglalkozom, ahogy mondtam, nem is nagyon olvastam kommenteket, meg videókat nem néztem, mivel sajnos nagyon sok rém videó, meg rém hírek terjednek. Erre is később visszatérek, erre is szeretnék reagálni ezekre a rém hírekre, meg a rém sztorikra. Visszatérve viszont, hogy minek van pingpongasztal, meg templom, meg étterem, meg kalandpark. Amit elmondta, nekünk az ötletünk az volt, hogy a gyerekek mozogjanak. Tehát aki lemegy a bányában, évente körülbelül 130 ezer ember azért vett bérletet, hogy minimum egy hétig lent legyen, és a gyerekét kezelésre vigye. A gyereknek akkor hatékony a kezelés a föld alatti sóbányában, ha mozog, és minél többet hívja be ezt a sós levegőt, hogy a légútjai tisztuljanak. Az első napokban ez a sós levegő egy olyan effektus hoz létre, mint hogyha az ember meghűlne, tehát fáj a torka, akár be is gyulladhat, mert ez a sós levegő kitisztította a légutakat. Minél többet mozogtál, minél aktívabb voltál, sportoltál, akkor tollaslabdáztál, pingpongoztál, kalandparkban mászkáltál, volt, aki benne kicsit kocogott, tehát ezek a tevékenységek, a mozgás tevékenységek kellettek az egészség miatt. Hogyha azt veszük, hogy egy egész turisztikai komplexum volt, és azt tudjuk mondani, hogy Románia talán egyik vagy második helyén lévő legforgalmasabb, legkialakítottabb bányakomplexuma volt, szükséges volt az étterem is. Tehát aki lement és a kezelésre úgy volt, hogy len kell lenni 4-5-6 órát, tehát szükséges volt, hogy valamit az emberek fogyasztanak is. És ne az legyen, hogy azért jött ki a bányából, mert nincs mit enni, hamar kifutunk a felszínre egy étterembe, lent meg volt ez az éttermi szolgáltatás is. Na most már, hogyha beszélünk a templomról, akkor a templomnak is egy keretet kellett adni. Egy érdekes templom volt, mert ez valójában minden felekezetnek a templomja volt, tehát ez mindegy, hogy valaki római katolikus volt, református volt, unitárius volt, ortodox volt, ezt a templomot mindenki használta, és szerintem ezt hagyjuk mindenkinek a hitére, hogy miben hisz, és hogyha ő hit benne, akkor miért ne használja azt a helyet erre.
Oké, köszönöm, hogy elmondta a véleményét, és akkor mondta, hogy majd mindjárt elmondja, hogy a rémhírekről mit gondol, azt meghallgatjuk, mit gondol ezekről?
Én a rémhírekről azt gondolom, hogy sajnos vannak emberek, akik megpróbálták kihasználni a helyzetet, és hogy most úgymond idézőjelben lájkvadászok vagy nézettséget tudjanak összeszedni. Parajdon nem olyan nagy a probléma, mint ahogy a sajtó lemondja. Nem tudom, hogy mondhatok ki sajtónevet, vagy nem.
Parancsoljon, hallgatjuk.
Tehát például a Blick, aki nem tudom, hogy egy szaklap lenne, vagy valami ilyesmi, tehát olyan híreket küldenek át Magyarország ismerőseim, hogy kapom és fogom a fejemet. Hát azt le kell tisztázni, hogy ez a parajdi sóbánya több részlegből tevődött össze. Tehát voltak a régi bányák, amik már 50-60 éve nem működtek legalább. Itt említhető meg a József bánya vagy a Dózsa bánya, és főleg a Dózsa bánya az, amelyiknél beszakadt a Korond patakának a vize. Ennek van az a problémája, hogy a mennyezet beszakadhat, és ezért hozta az Országos Katasztrófa Védelem azt az intézkedést, hogy 45 családot kiköltöztet, hogyha beszakad ez a mennyezet, akár egy sós, sáros, szökőár hullám jöhet, amit nem lehet most felbecsülni, hogy ez a mennyezet, ami 90 méter magasban van, ha beszakad, mekkora lesz a szökőár. Lehet fél méteres lesz, lehet méteres lesz, de akár 5 méteressel is lehet számolni. Tehát nem vagyok én szakember, én is csak azt tudom elmondani, amit a romániai katasztrófa védelem és a vízügy közzétett információkat. Ezért a katasztrófa védelem 45 családot kiköltöztetett, és több száz, talán kilométer hosszúságú védő gátakat épített zsákból, fémgátakból, azért, hogy ezeket az ingatlanokat meg tudja védeni, és ezt a szökőár tudja koordinálni. Erről azt kell tudni, hogy ez a rész le van zárva, ami Parajdnak egy kicsi része, és a többi, ami nincs veszélyeztetve, az biztonságos és szabadon van. Az a bánya részleg, ahol a turizmus folyt, ott per pillanat nincs ilyen omlás veszély, meg nincsenek ilyen problémák. A telekdi rész, ez a legújabb része a bányának, ez a legmagasabban lévő szintje, ez egy új bánya rész, ez amit megpróbálnak megmenteni és majd hasznosítani most, ez megint csak nincs veszélyben. Tehát ha valaki eljön most Parajdra, nyugodtan az utcán végig sétálhat, nyugodtan egy panzióban és egy szállodában megszállhat, mivel azok a területek, ami veszélyeztetve vannak ez a szökőár által, azok le vannak teljesen zárva, tehát rendőrség és a csendőrség őrzi azokat, és oda nem enged be csak ilyen szakcsapatokat, akik jött mennek felmérést végezni a bányarészre, ami veszélyben van. Nincs akkora katasztrofális probléma, hogy nem lehet Parajdon megszállni, vagy ilyesmi. Tehát itt volt például Nacsa Lőrinc is, az államtitkár úr, és a polgármester úr volt egy közös megbeszélés az üzletemberekkel, de sajnos el kellett menjen a polgármester úr és még Nacsa Lőrinc államtitkár úr is, hogy bizonyos panziókban meg szálláshelyeken a turistákat informálják arról, hogy nincsen probléma, higgyetek, messze vagytok a helytől, és tényleg kilométeres távolságról van szó, tehát ettől a veszélyes zónától. De sajnos a hírekben ez van felkapva sokszor, hogy veszély van, gond van, beszakad, így meg úgy. Tehát maga az a turisztikai részleg, tudtom szerint, amit a katasztrófa védelem információra alapozok, az nincsen veszélyben.
De akkor ez azt a részt is magába foglalja, ahol az önök kalandparkja volt, vagy ez a telekdibánya rész, amiről beszél, ahol majd esetleg később újra ki lehet alakítani egy ilyen részt?
Három részről beszélünk, a régi bánya rész az teljesen nem volt látogatható, ez a Dózsa bánya például, a turisztikai rész, ahol voltunk, mi az is víz alatt van, a régi Dózsa bánya is víz alatt van, és a telekdibánya is víz alatt van. Hát jelenleg minden víz alatt van. Tehát mind fel van kelve.
Ezt értem csak, hogy amit mond, hogy vagy ebbis én azt hámoztam ki a szavaiból, hogy talán igenis optimista az ügyben, hogy bizonyos részek megmenthetők, hogyha kiszedik a vizet a bányából. Erre értettem a kérdést, hogy akkor az ön információ szerint akár az a rész is, ahol a kalandpark volt?
Ahol a kalandpark volt, még azt a részt is megpróbálják megmenteni. Itt most elméletekről beszélünk, mivel 24 óránként változik a helyzet, főleg az első napokban változott. Most már van egy cég, aki a munkálatokat végzi, a koronpatakát két csőbe fogja elvezetni, két méteres átmérői csőben fogják elvezetni. Ha a víz el van vezetve, amit az van ígérve, hogy július 1-ig el lesz vezetve, akkor július 1-ére kész kell legyenek arra, hogy a pompákat beindítsák, kezdjék kiszívni a vizet. Ha most szívják ezt a vizet, a következő probléma, hogy hova fogják tárolni. Most ezen dolgoznak és keresik a lehetőségeket, hogy hol tudnak bizonyos tavat kialakítani, vagy egy helyszínt, ahol a vízből ki tudják vonni a sót. Mert ha teljesen ezt a sós vizet beengedik a patakokban direkt, akkor akár egy környezetvédelmi katasztrófa is lehet ottan. Tehát kinyírjuk az állatvilágot és a növényvilágot. Hát itt át kell gondolni, és a következő hetekben a szakemberek ezeken dolgoznak, tudtom szerint, hogy hogyan fogják a vizet kiszívni, hogyan fogják kivonni a sóst a vízből. Erre be kell megtalálják a technikai megoldásokat. Magyarországról is jöttek szakemberek segíteni. Az Európai Unióból is jöttek, összesen 8 szakember van, aki nem romániai, aki segíti az itteni szakemberek munkáját. Vannak itt környezetvédelmisek, vízügyesek, több területről vannak szakemberek.
És akkor azt jól érzem abból, amit mond, hogy bízik abban, hogy lesz még akár kalandpark is Parajdon a föld alatt sós falak környezetében?
Hát őszintén a jelenlegi állapot alapján a bánya jövője bizonytalan. Tehát ezt hetek múlva fogjuk megmondani, vagy fogjuk látni. Amit mondtam, hogy ez a Dózsa bánya rész beomlása kicsit komoly veszélyt jelent, de hogyha lesz bánya, akkor én itt vagyok, és ezt most még nem tudom, de ha lesz rá lehetőség és értelme, akkor ott leszek és újraépítem. De ezt meg kell lássuk, hogy biztonságilag megfelele, a turisták hogyan gondolják. Itt most kell egy felmérést végezni, vagy szerintem, hogyha újra nyitják, az emberek megbíznak-e a szakemberek véleményében, hogy biztonságos és be lehet tenni, vagy nem. Én ott leszek, de sok minden fogja befolyásolni a döntéseket.
Már utalt itt ezekre a megbeszélésekre, hogy ön, mint vállalkozó, hogy látja, hogy a parajdi vállalkozókat, vagy akinek Parajdon érdekeltsége volt, akármilyen turisztikai beruházás, működtetés, üzletvállalkozás tekintetében önök most kapnak információt, segítséget, hogy a sajtóban lehet ilyet olvasni, hogy elindult a közös gondolkodás, hogy hova tovább, Dracula Parkot Parajdra hozni, például ez egy felvetés volt, vagy hogy mit kellene tenni, szóval, hogy ebbe úgy önt is bevonják, és ahogy látja ott, a vállalkozó társait is?
Tehát én is részt veszek ebben, mivel nem vagyok én parajdi születésű, nem Parajdon van a vállalkozásunk, én Parajd mellé vagyok Szovátáról, de ugyanúgy érintett vagyok benne. A vállalkozók most már tényleg egy egyesületben gondolkoznak, be is jegyeztek már egyesületet, tehát van úgymond egy érdekvédelmi egyesület felülség, amiben elindultak és gondolkoztak közösen, hogy tovább, hogy lesz itt megint az idő, tehát itt most 150-200 vállalkozóról beszélünk, azért nehéz döntéseket hozni, ha ilyen sokan vannak benne egy csapatban. Különböző érdekek vannak, ezt nehéz kimondani, hogy mi lesz, hogy lesz. Annyit, hogy az állam ígért támogatást, ígért segítséget, hogy mi lesz, még nem tudjuk. azt ígérte, hogy akik a föld alatt volt a tevékenységük, azoknak ad anyagi támogatást, hogy ne kelljen az alkalmazottakat elküldeni, tehát év végéig segít, hogy a fizetéseiket kiadjuk, hogy ezeknek az embereknek, ha lesz bánya, ha nem lesz bánya, lehetőség legyen egy új munkahelyet keresni például, ha nem lesz bánya. Ha úgy látjuk pár hónapon belül, hogy lesz bánya, akkor meg kell tartani ezeket a munkásokat, hogy amikor újra nyíl a bánya, akkor legyen akivel dolgozni. Tehát a közösség próbálkozik, tesz. El kell azt mondani, hogy egy olyan vidék volt, ahova a turisták jöttek. Tehát nem kellett sokat reklámozni a helyszíneket. Tehát a turisták azok úgy jöttek. Most, hogy egyikről a napról a másikra maga a bánya, ez a turisztikai mágnes megszűnt, valamit létre kellene hozni. Ezért volt ez, és egyes emberektől indult el ez a Dracula Park. Én úgy gondolom személy szerint, és ez az én saját személyes véleményem, hogy ez a Dracula Park és a név nem illene bele ebbe a környezetbe. Talán egy ilyen Dracula Park csak egy-két napos turistákat vonzana ide, nem pedig mind úgy, hogy a bányába jöttek kezelésre 4-5-6, akár 7 éjszakára az emberek, és egy ilyen nagy szórakoztató parknak a logikája, megint csak az én véleményem szerint, mivel mi tematikus parkokat, kalandparkokat építünk, a mi tapasztalatunk az, hogy úgy építődik fel egy ilyen kalandpark, ahol a kliens előre befizet, ott költi el a pénzt, ott ebédel, ott iszik, és ha van még hely, ott is száll meg. Tehát, hogyha egy ilyen megaprojektet idehozunk, nem biztos, hogy a közösségen fog segíteni, akár csak az lehet, hogy a nevet fogja kihasználni, hogy embereket vonzon oda, de én nem hiszem azt, hogy a közösségnek egy ilyen Dracula park jó lenne, és főleg maga a név. Tehát maga a név oké, hogy Erdély, Transylvania, Dracula, de nem a mi székelyeknek, magyaroknak a szimbóluma ez a Dracula.
És ön szerint ezt is a sajtó kapta föl, vagy ez tényleg egy, hogy mondjam, a beszélgetéseik része, hogy ez egy jó ötlet, vagy nem jó ötlet ott a vállalkozótársakkal, még döntéshozókkal?
Volt erre ugyanúgy véleménye másnak is, mint nekem, hogy nem, viszont voltak olyanok, akik szívesen látnák. Az az érdekes, hogy pont a napokban derült ki, hogy ez a park létrejön, és voltak, akik ebben látják a lehetőséget. De ugyanúgy vagyunk, akik nem ebben látjuk a lehetőséget. Tehát mindenkinek megvan az esélye, hogy kimondja a saját véleményét, és kell mérlegelni, ahogy mondtuk, hogy van itt önkormányzat, van itt 200 vállalkozó, és ha ez a park tulajdonos hajlandó ide költöztetni a parkot, akkor meg kell fontolni, és a többségnek, ami a szavazata, vagy ami a véleménye, azt a kisebbség el kell fogadni, és akkor úgy megyünk tovább.
Visszaugorva a vállalkozásához, mit jelentett önnek ez a 12-13 év a Parajdi bányában működő kalandpark?
Mit jelentett? Nekem sok mindent adott ez a kalandpark, tehát az bizonyította, hogy nincs lehetetlen, tehát amikor neki fogtunk építeni, akkor az volt, hogy hát ezt nem lehet megoldani így, meg úgy, meg az. Megkaptuk a lehetőségeket, mindig motiváltak voltunk, a motiváció keresztül vitt minden akadályon, úgymond a lehetetlent létrehoztuk. Így külső szemmel most úgy néz ki, hogy ez csak ott egy kalandpark volt, de vannak technikai információk a háttérben, amit például az emberek nem tudnak. Tehát, hogyha van egy föld alatti barlang, egy bánya, arról azt kell tudni, hogy azért az úgy ereszkedik lefele. Tehát például a Parajdi sóbányának is megvoltak a jellegzetessége, és minden bányának megvan, hogy a mennyezet évente ereszkedik egy pár centimétert. Most, ha egy fix oszlopot ültetek be, ami a kalandparkban volt, hogyha 12 év alatt a mennyezet ereszkedett 20 centit, 25 centit, akkor ezt meg kellett oldani, hogy ez a mennyezet ereszkedés lehetséges legyen, és az oszlopokon ne legyen nyomás, mert ha fenyő oszlopon nyomás van, akkor úgymond az oszlopok szilánkosra robbanhattak volna. Ez is egy technikai kihívás volt, amit az emberek például, aki csak ránéz egy fényképen megnézve jött a valóságban, meglátta, erre nem is gondolt, hogy létezik ilyen probléma a háttérben.
És ezt hogy lehetett megoldani?
Hát ez technikai megoldások, mechanikai megoldások, csúszások által meg lehetett oldani, és évente kellett ellenőrizni, 5 évente az oszlopokat kellett rövidíteni.
Azt még hagyd kérdezzem meg, itt utalt rá beszélgetés közben, hogy van máshol is kalandparkjuk. Hova menjen az, aki szeretne valami hasonlót átélni, hanem is egy sóbányában, mint amit átélhetett önöknél?
Nekünk több kalandparkunk volt, amiket működtettünk. Ilyen volt például Jászvásárhelyen, Moldvában egy. Ebből kiszálltunk, volt egy társunk, ott hagytuk csak őt, mivel nagyon messze volt tőlünk. Hetente 5 óra út oda, 5 óra vissza működtetés szempontjából és család szempontjából nagyon nehéz volt. Volt egy kalandparkunk Tusnádfürdőn, az sajnos egy vihar és a fenyőfáknak a betegsége miatt le kellett bontani, tehát nem lehetett, már a fákat elveszítettük, hogyha egy fa kiszárad, az már nem biztonságos, és ezért elvesztettük azt a kalandparkot, azt lebontottuk. Van egy kalandparkunk még, amit közösen működtetünk Segesváron. Tudtom szerint Európában ez az egyetlen ilyen várrész, ahol még bent laknak emberek, iskola van, a községháza, mindent bent működik. Hát eléggé híres hely ez a Segesvár is. Azon kívül pedig a sótársaság részéről voltak felkéréseik, hogy akár más szóbányában is, Erdélyben, Romániában alakítsunk ki kalandparkokat. Itt egy kicsit számolgatunk a látogatók számával, mivel a Parajdi szóbányának a látogatottsága körülbelül 50%-a volt a romániai sótársaság 5 másik bányájának a látogatottságával összehasonlítva. Tehát a Parajdi szóbánya 50%-ban volt látogatva, és a többi 5 bánya tette ki a fennmaradó 50%-ot. Itt meg kell jegyezni azt, hogy a tordai szóbánya nem tartozik ezek közé, mivel az a tordai önkormányzathoz tartozik, tehát a tordai polgármesteri hivatali. Vannak olyan kalandparkok még az országban, amelyiket árulnak, volt klienseink, akiknek megépítettük, gondolkozunk, hogy megvásároljuk, vagy sem ezeket. Abba is gondolkozunk, hogy új helyszíneket nézzük, most is 2 helyszín van kinézve, várjuk az egyeztetéseket, a lehetőségeket, tehát biztos, hogy fogunk kalandparkot lépíteni magunknak és másoknak is az elkövetkező jövőben, és biztos, hogy nem fogjuk feladni. Tehát maga ezt a tevékenységet tovább fogjuk vinni. Nekem a nagy álom az, hogy a sóvidék környékén valahova építsek egy nagy szabadtéri, szabadidős, szabadtéri tevékenységi központot, ahol olyan tevékenységek legyenek, és annyi legyen, hogy egy család egy nap alatt, 2 nap alatt ne tudjon mindent végigcsinálni. Hogy itt kelljen maradjon 2-3 napot, és csak a kalandparkot, vagy az élményparkot használva itt legyen ebben a térségben.